nem csak az emberhez méltó élethez, hanem az emberhez méltó halálhoz is jutni, magyarul nem kell valakit minden állatéletben tartani. De ez nem jelenti azt, például, hogy fogom is lekapcsolom az itt a vérengesztőgépről, hanem annyit is nem kapcsolom rá.
Igen, ez egy.
Amikor viszont valakit már bizonyíthatóan csak a gépben tartok az életben, már a biológiai masszát, mert ezzel nem üljük, mert a biológiai masszát, abban az esetben lehet ilyen szempont, hogy lekapcsolom azt a gépet, mert hogy őt már nem képes fönntartani a de ugye ez a lényeg, hogy úgy éljünk, hogy ne kapaszkodjunk annyira az életbe, hogy rákapcsolod azt, hogy fogni tenni.
Igen. Inkább annak vagyok a segítséget.
De ez nem is
segítve valahogy akkor is
előjön. Ez egy sosem volt a szempontja, tehát én valami nagyon van. Vagy előtte, vagy tudsz.
Vagy előtte van, vagy van.
Igen. És valami valakit,
hogy kezdjünk. Tibor azt mondta, Saci, hogy jön, de az igazság az, hogy vasárnap hétre hirdetted.
Hát én úgy tudtam, hogy akkor lesz. Most látta, mégis meglepően
rossz az cikk, azért tegyesen ez, hogy ma lesz.
Kicsit várunk.
Igen, jó, hát csak általában fél hétig tart a Zsolozsma, és azért...
Csak én azt mondtam, hogy fél hétből vége van a Zsolozsma, mire átjövőnkben. Most is ezt megélhetetünk,
nem?
Igen.
Ma fél hétet írtam.
Igen,
Figyelj,
hogy
jön-e. Mert akkor megvárjuk.
Meg ha jön, akkor induljon előbb, ha tud, hogy akkor nem.
Ez hogy jött szóba különbözően?
Melyik?
Hát ez ilyen.
Kérdések. Tehát ez kérdések. Hogy lesz itt kép egy kakala kipéve, és akkor a kérdésre...
Vagy a két most olvastam, hogy szabadon
volt, és én szoktam mondani, hogy mindenki a saját szakterületén tud hülyeséget kérdezni. De nem, teológiában nem tud hülyeséget kérdezni. Tehát nyugodtan lehet, ha valaki szégyenül, mivel feltetesen lehet dobni név nélkül a kérdést. Én nem biztos, hogy tudok rá válaszolni, de azt meg tudom írni, hogy utána nézek.
Hát ez valamennyire...
Tudom, hogy én átadhatja, és változatom nem az, de mégis az
jó. Az
ember a gyereket nem sem kérdez meg atyában.
Jaj, Laci, kimegy a meleg.
Ez már a szükségben sokkára szólítják a hangokat. Ez egészen, ez ugyanaz, mint hogy Jézus azt mondja, hogy ne eskünk gyerek. Nem szóhasználatról van szó, hanem elmondásról van szó. Ez nem egy utasítás, vagy ami szóhasználatot akar megszabni, hanem abban az értelemben, ahogyan Isten az Atya. Tehát hogy itt tudjuk azt, hogy már az első keresztény században, tehát a szerzetesség kezdeténél már a lelki működőségeket, a lelki nagyságokat, abban azt nem szólították, Atyának szóltak. Tehát itt Jézusokat másról beszél. Tehát a Biblia az nem forgatókönyv, amelyik azt mondja, hogy Saul sem vigyetek meg, mint nem vigyetek meg, nem vigyetek az öletekbe pénzt. Tehát ezek nem használt utasításokkal keresztül vigyetek, mert ez máshol. Ez egy nagyon tanítást akar Jézus is. Ez az érdekes, hogy azt is mondja, hogy megoprátszik a szemedek a vágy ki. És ez egy sejtelme szó szerint, mint a történet során. Tudom, a rituális öncsonkítás, ez az lenne, de nem történt keresztény alapon sem, sehol sem. Vagy ha volt, akkor az elmebeteg volt. De ez egyhán megértette ennek a gondolatban, hogy ez az, amiről most itt végig beszélünk, hogy a Bibliában különböző műfajok voltak, mint ahogy az irodalomban más egy eposz, azt másként kell olvasni, mint ahogy egy tanmesét olvasok, vagy másként kell olvasni, mint egy biológia könyvet olvasok. És az Új Szövetségben ugyanilyen műfajok vannak, másmikor Jézus mint tanító beszél, másmikor mint proféta beszél. A proféta a szélsőséges képekben fogalmaz. Tehát, hogy aki nem gyűlöli apját, anyját, az ember. Ezekben profétai szóhasználat van. A profétai szóhasználat az karikíroz. Tehát a szélsőségesen fogalmaz azért, hogy bejusson az a üzenet. Tehát ezt gondoljátok meg, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ennyi, akkor nem érted el. Tehát ott valami határozott. Én ezt szoktam mondani, hogy amikor a távolosztunk, és akkor ott volt száz egyetemista, és akkor mi ketten vezettek, volt a civil vezető, és akkor az egyik évei olyan srác volt, aki azóta nagyon fölfutott, már szólt ki 100 egyetemistának, hogy hát akkor el kéne indulni. Na most akkor persze mindenki foglalkozott tovább. Másik évvel egy másik srácot csináltam, azt tudod ki, amit utasítás, föl, indulás. Persze egy csomó ember nem tetszett, mert most mit tudja öltözni, tehát 100 embert, amikor szalaszét hevernek, mint a hogyaim van, akkor a puszáj.
Így van.
Na,
várj. Ja, még Pesten van.
Akkor imádkozik.
Jön már, de
minden ideig Pestre elmondanak. Elmegyek ide ideig.
Szatyát, Jézus, a Szent Virág nevében. Amen. Üdvözlégy
Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méretnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istenem Szent Anyu, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korájában. Amen.
No, hát a János Evangélium lesz a téma. Hoztam néhány könyvet, ami alapján én dolgozok, meg amit ilyen kommentárokat, amik János Evangéliummal foglalkoznak. Már csak azért, hogyha valaki akar haladni, ezek különböző színvonalú, már mondani jöttem, mert tudom, hogy különböző fokon állnak ezek a könyvek. Azt gondolom, hogy ami a legközérthetőbb és a leginkább használható, mondjuk egy otthoni használatra, ilyen elvételés szintjén, ez a Gál Ferencnek a János Evangéliuma. Ezt a Szent István társulat adta ki, most már azóta egy új dizájnban jelent meg újra. Tehát a Gál Ferenc, ez nekem találva volt, ő egy csodálatos ember. És ez úgy azt a szisztémát használja, körbeadom, hogy mindegyiket, hogy hozza az evangéli szakaszt, tehát azt az adott részt, és hozza egy magyarázatot. Ez magyarázat, ez nem prédikáció, hanem egyfajta tudományos alapokon, de egy közérthető szöveg, onnan lehet látni, hogy nincs lábjegyzete. Tehát onnan lehet látni, hogy ez nem egy hogy mondjam, egy szakirodalom ilyen értelemben. Ezzel szemben mondjuk például a Bojki Jánosnak a kommentára, ez a ma magyar nyelven elérhető legprecízebb János kommentár, ez tele van lábjegyzetekkel. Tehát ez irodalomjegyzéket hoz, a szövegen belül is különböző traktátusai vannak, tehát aki adott részhez hozza a szakirodalmat, hozza a tudományos problémát, ő maga sem vesz komolyan, tehát nagyon sok esetben ő maga sem veszik komolyan, mondván, hogy hát ezek ilyen mondva csinált problémák, erről ugye beszélek, és aztán hozza a megoldást, amit ő igaznak tart. A Bojki János azt kell tudni, hogy ő a Károly Gáspár Református Egyetemnek a dékána, nem a dékána, hanem a rektora. Én nálam volt vendégelőadó, és én azt láttam, hogy gyakorlatilag leszámítva az Új Szövetség, az eukarisztikus részeit, tulajdonképpen a legtöbb bibliamagyarázó ma. Tehát függetlenül attól, hogy református teológus, nagyon becsületesen csinálja, és nagyon élvezetes a stílusa. A másik ilyen nagy kommentár, ez az Agapénak a sorozata, ez négy kötet, tehát négy evangéliumnak megfelelő négy kötet, ez ilyen nagybetűs, azért ilyen vastag, nem kell tőle megírni. Itt is hozza a szöveget, és hozzá a magyarázatokat, ez is jól használható, tehát ez is olvasmányos, hogy mondjam, egy kicsit, hogy mondjam, meghökkentő, mint a Feri bácsi. A Feri bácsi, a Gál Feri bácsi az ilyen kormányos, az, amit megszoktunk, de nagyon jó gondolatai vannak. Ez egy kicsit ilyen modernebb, de ez nem érték, hogy modern valami, ugye ez csak egy tényközlés, hogy mondjuk a klasszikushoz képest ez egy modern feldolgozás. Vannak benne ilyen nehezebben emészthető részek, de ez is jó használható. Aztán, amit én leginkább használni szoktam, ez a Farkasfalvi Dénesnek a testével szó, ez három kötet, de most nem akkor már én is igazán olyan voltam, ez három kötet. Ezt a Pruffernak adta ki Ausztriában. Ez is nagyon jó használható, ez nagyon alapos, és gyakorlatilag versenként veszi a szentírási szakaszt, és az alapján magyarázza, tehát versre bontva. Az egyik körben adottak, egyik sem versre bontva, talán a Bojki az versenként magyarázza, de a Farkasfalvi, ez tényleg nyomdatechnikailag is úgy megy végig, hogy versekre bontja az egészet. A legtöbb plébániának, hogy más a számban ebből a Farkasfalviban, ezt küldték ide a kamionokkal, és hát aztán mivel a papok nem nagyon olvastak, ezért aztán ezek úgy ott vannak, hát én beszéltem őket gyűjteni. A másik, amit én azt gondolom, hogy nagy örömmel lehet olvasni, ez a Gyökösi Endrének a János Evangéliumról. Ezek elmélkedések inkább, és a Gyökösi Gandi bácsi talán ismerős, ő egy református lelkész volt. Gyakorlatilag annyira ökumenikus volt, hogy már a könyveit van a katolikus egyház. Tehát tulajdonképpen inkább katolikus, mint református az egész szellemisége. Van egy nagy három kötetes szentírás magyarázat, az első kötet az Ószövetség, második kötet az Újszövetség, és a harmadik kötet pedig a biblikus tudományoknak van szentelve. Ezt a Szent János Bibliotársulat, és ez az Újszövetség könyveinek a magyarázata, ez is gyakorlatilag versenyként próbálja venni, de nagyon rövid. Tehát azért ez az egész Újszövetség, ezen belül János Evangélium az rövid. Nem hoztam el két könyvet, két kisebb kommentárt, amik elérhető magyar nyelven, de azokat én elég gagyinak tartom. Az egyik a stuttgarti kommentár, a másik pedig a szegedi biblia kommentár. Mind a kettő elérhető az interneten, azért is nem hoztam el. Nagyon rövid kis szösszeleteket mond a Szentíráshoz. Ha valaki úgy akar elmélyülni a Szentírásban, ahogyan én szeretném, hogy most itt foglalkozzunk vele, annak az kevés lesz, tehát ami a Stuttgartiban, meg a Szegediben van. És végére hagytam a Szent Ágostonnak a beszédek a Szent János Evangéliumáról, ez egy három kötetes könyv, amelyik prédikációs stílusban beszél az Evangéliumról. Ha valakinek, tehát ezért a prédikációs stílus nagyon rajta van, rányúlja a bélyegét a szövegre, tehát ilyen emelkedett, sokszor körmondatok, szóvilágok, nem tudom micsoda, de arra nagyon jó, hogy az ember abba bele tud nézni, hogy az ősegyház, illetve az ókeresztény kor, aminek amit patrisztikának nevezünk is, aminek a Szent Ágostonnak az egyik legkiemelkedő alakja, ugye ő a négy nagy nyugati egyházatjának, vagy latin egyházatjának az egyike. Ha ebben a stílusban bele akarok posztolni, ahhoz nagyon jó ez a könyv, és ezt tudom ajánlani. Ezt is a Szent István társulat adta ki, míg a Bajor professzor ezt a magyarázat sorozatot, vagy ezt a patrisztikus sorozatot. Azt, amit már itt mondtunk, hogy kérem, hogyha olyan szót mondok, vagy valami nem érthető, akkor szóljatok közben. Én sajnos megszoktam, hogy tanítok, és akkor annak van egy lendülete, de bárki kacsóját fölteszi, akkor meg fogok állni. Tehát engem nem zavarok. Sőt, én mindig örülök, hogyha kérdeznek, mindig attól vagyok megrendülve, ha nem kérdeznek, mert azt jelenti, hogy valami rosszul beszéltem, mert óvatatlan egy beszédértelmes, akkor egy csomó kérdést vett föl. Most, hogyha nincs kérdés, akkor vagy túl gyors voltam, vagy tökéletesen érthetetlen. Tehát, hogy nyugodtan lehet kérdezni. Mondom, lesz életében egy kalap, hogyha valakinek olyan kérdései vannak, amiket nem akar itt nyílt színen föltenni, akkor tegyük ki, vagy írja le. Én azt nagyon szeretném mindenkinek mondani, hogy a teológiával kapcsolatban hülyeséget csak azt tud kérdezni, aki teológiát tanul ki. Most nyilván ti is tudtok hülyeséget kérdezni, megkérdezitek, hogy hány Isten van. Akkor nyilván ez egy hülye kérdés, vagy hogy hol született Jézus, ez hülye kérdés. De ez sem kell szégyelni. Amilyen szinten most megpróbálunk foglalkozni a János Evangéliummal, azon a szinten meg pláne nem tudtok hülyeséget kérdezni. Az én célom az, hogy az Újszövetségnek azt a földrajzi, társadalmi, történelmi, filozófiai, kultúrtörténeti, stb. Hátterét próbálj megmutatni, amiből kinőtt úgy az egyház, ahogyan most tartunk. Tehát, hogy miért olyan az egyház, amilyen, annak a gyökerei oda mennek vissza az első, második, harmadik századba, ahol Jézus Evangélium elkezdte erjeszteni a kultúrát. Elkezdte erjeszteni a kultúrát is, és felszínre hozott egy csomó gondolatot. Például felszínre hozta azt a gondolatot a legelején, hogy például, szabad egyáltalán valamit is birtokolni. Tehát ott nem az volt a probléma, hogy ő miért gazdag, én miért vagyok szegény, hanem egyáltalán lehet-e vagyona valakinek. És akkor erre, hogy milyen választ adtak például, vagy de mi van a keresztség után elkövetett bűnökkel? Ugye, van bocsánat, vagy nincs bocsánat? Ugye, ezt szoktam mondani, a zsidókhoz itt levél, ilyen szempontból egy nagyon megbotránkoztató irat volt, mert annak van egy ilyen mondata, hogy
lehetetlen, hogy aki egyszer már bűnbánatra indult, és újra bűnkövet, hogy arra bocsánat legyen. És akkor erre azt mondták, hogy akkor ez nem származhat Istentől. És hogy milyen szellemi harcok, miért, ez egy nagyon izgalmas kor voltam, tehát ahol mindenkinek annyira fontos volt a hite, hogy azért képes volt ölni és meghalni is. Tehát, hogy ez nem úgy volt, mint ahogy most próbálják föltüntetni a hit magánügy. Persze, annyiban magánügy, hogy erről nem lehet vallatni a másikat. De mielőtt ő elkezdi vallani, tehát elkezdi hirdetni a saját hitét, akkor arra azt írom, azt kell mondanom, hogy igen vagy nem. Igaz vagy nem igaz. Hát nyilván, tehát egy komoly beszélgetés két ember között az nem pusztán eszmecsere. Tehát, hogy elmondod te, hogy mit gondolsz, meg elmondom én is, hogy mit gondolsz, mindenki hazamegy. Nem, hát ha veszlek téged annyira komolyan, ha már egyszer elmondtad, amit gondolsz, akkor azért mondtad el, mert te azt igaznak tartod. És én pedig nem tartom igaznak, és én veszlek téged annyira komolyan, hogy ezt el akarom neked mondani, mert nem mindegy, hogy mit gondol a másik. Ha valakit szeretek, akkor nem mindegy, hogy mit érez, és nem mindegy, hogy mit gondol, és főleg nem mindegy, hogy mit vall. Hogy mit vall igaznak. Tehát a véleménye, miről mi a véleménye? Hát az változik. De mit tart igaznak? Az igenis értek el, és azt ütköztetni kell, és ennek jegyében én azt gondolom, hogy sok tekintetben ez a Biblióra ez unalmas. Olyan értelemben, hogy tehát ez nem lelki táplálék, itt tényanyagról van szó, amit utána végig kell még egyszer gondolni, amivel foglalkozni kell, amivel törődni kell, mert különben elszállt. Tehát szépen átsúvan az ember agyán. Tehát én most a gimnazistákon látom, hogy én tavaly elmondtam nekik egy csomó mindent, és most úgy tesznek, mondjuk ez persze ez ilyen kamaszt tempó, hát ők még életükben nem hallották. És tudom még a szófordulatot is, hogyan mondtam nekik. Ők hallották? Nem, még nem volt szó. És akkor persze utána az látszik, hogy lebuknak, mert látszik az arcok, hogy aztán leesik nekik, csak ugye elsőre nem tudják. Ez miért? Azért, mert végighallgatta a hittanulát, hazament, aztán folytatta ott az életét tovább, hogy abba hagyta. Én mindenképpen egy ilyen kalandozásra hívom a társaságot, tehát pont a János evangélium az, a Bojkinál olvastam ezt, hogy a 1730-tól máig 22 koncepció született, tehát 22 olyan nézet, nem 22, annál is több ilyen nézet született, arra vonatkozó, hogy ki a szerzője a János evangéliumának. Tehát ezek teóriák. És akkor ezen el kell gondolkozni, miért találta ki ezt valaki, hogy miért találta, volt ilyen nézet is, hogy Mária Magdolna írta. Tehát az szeretett tanítvány. Persze az emberek szeretik az ilyen idióta gondolatokat, ezekkel én nem fogok foglalkozni. Ha olyan, amit mondjuk azt gondolom, hogy érdekes lehet, akkor legfeljebb elmondom. De én azt szeretném, tehát nem az a célom, hogy minél extrémebb problémákat vessünk föl, és akkor ezen csúcsáljunk, hanem az hogy ráérezzünk ennek az egésznek az izgalmára, hogy hogyan lehet egy szövegnek az értelmét megtalálni. Tehát nem az, persze az Új Szövetségben is rengeteg volt, meg a János evangéliumában is rengeteg ilyen kis tetű van, amit így lehet így kurkászni, tehát hogy ilyen kis érdekesség, amit el lehet játszani, de ezek bizonyos értelemben öncélú dolgok. Az evangéliumot azért írták le, hogy hitre vezessen el. És nyilván ez a célja ennek a videórának is, hogy a hitet megalapozza a tudás részéről. Tehát, hogy egy elméleti alapot adjon a hithez, és lássuk azt, hogy hogyan van összhangban az értelemmel a hit. Ugyanis a kettőt nem lehet kijátszani egymással. A Chesterton, akit én nagyon kedvelek, ő egy angol konvertita író, aki a század elején, a 19. század elején írogatott mindenféle könyveket, és hát például tudom azt, hogy az 50-es években, 60-as években az Igazságot című könyve, az gyakorlatilag nagyobbat ütött a kommunizmuson, mint egy vagonpap. Tehát ezek ilyen szavizdatba terjedtek ezek az írásai, és nagyon-nagyon ilyen szellemes, nagyon ilyen vitriolos, tehát ilyen pikírt stílusa van, és iszonyúan ki tudta készíteni ezeket a materialista, meg kommunista, meg liberális nézeteket. És ő írt krimiket is. Most ezek a krimik egyáltalán olyanok, mint a Agatha Christie, stb., meg pláne nem, mint a mai krimik. Nem az izgalomra hajtanak, hanem intellektuális dolgok, és egy papocska, egy Pater Brown nevezetű paposka nyomozgat, és hát mindegyik tele van ilyen bobókkal, tehát ilyen jó mondásokkal, hogy ezeket mindig húzkodom alá, aztán a kalendáriumban szoktam azokat így beírgatni, amiket találok. Na és őneki van egy ilyen krimie, ahol úgy bukik le az álpap, hogy ő valójában egy rabló, hogy az értelem ellen beszél. Tehát, hogy a hit javára beszél az értelem ellen, mintha az értelem fölösleges lenne, mintha az értelem nem Istentől való lenne, mintha az értelem nem Istenhez vezetne. És akkor azt mondja neki a másik pap, a Pater Brun, hogy az, aki az értelem ellen beszél, az Isten ellen beszél. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy az emberi értelem mindent föl tud fogni a hit titkaival kapcsolatban, hanem az emberi értelem azt rá tud segíteni, alá tud támasztani, igazolni tud, és igazolásra is vár. Tehát az emberhez hozzátartozik az értelem, és nézzétek meg, amikor valakit szeretünk, vagy de még ha nem is szeretjük, akkor elvárom tőle, hogy magyarázza meg nekem, hogy én megértsem, hogy miért tette, amit tett. Miért tetted? Tudom, hogy megtette, meg látom, hogy megtette, de miért tette, amit tett? Tehát meg akarom érteni. És ez az értelemnek ez a vágya, amelyik igazolást akar, amelyik indoklást vár a dolgokra, ez ott működik a hittel kapcsolatban is. Természetesen a Szent Háromságot olyan értelemben megérteni, mint a Pitagórász tételt nem fogjuk. De minél jobban törekszünk megérteni, annál inkább elmélyül ez a titok, és annál nyilvánvalóbb lesz, de aztán annál titokzatosabb. Tehát ez egy ilyen spirál, amelyik fölfelé vezet, nem lefelé, mert egyébként lehet lefelé is vezetni. Éppen ma csináltam a kalendáriumot, és akkor van benne Graham Greene-nek egy idézet, amik azt mondja, hogy hát ha hinnék, akkor zsoltárokat, rózsafüzéreket, nem tudom micsodákat mondanék, és borbolnék, és stb. Stb. De mivel nem hiszek, ezért csak a hüvely ujjamat szorongatom. És milyen jó kép ez, hogy tehát van spirál, ami lefelé vezet, és van spirál, ami fölfelé vezet is. És itt erről az szó, hogy fölírtam azt, hogy mi is a megismerésnek a modellje. Hogy a megismerésnek a modellje az, tehát ugye mi azt szoktuk mondani, meg is nekünk ezt tanították annak idején, van az értelmi megismerés, meg van a tapasztalati. És mennyire nem igaz ez? Mert hát a világ legnagyobb részét azt a hit által ismerjük meg, a bizalom által ismerjük meg. Ugye ezt ne felejtsük el, azt mindig mondom, hogy a görög nyelvben a pisteuo az azt jelenti, hogy bízni, és másodszorban jelenti azt, hogy hinni. És ahol a Szentírásban az van, hogy Jézus azt mondja, hogy ha nem hisztek, nem maradtok meg, ott az van, ha nem bíztok, akkor nem maradtok meg. Aki bízik, az üdvözül. Mondja. Mondd
el, légy szíves, hogy hol lehet megtalálni az interneten ezeket a görögből fordítás magyarázatokat?
Úgy van, hogy új szövetség görög nyelven. Csak kiadja az egészet, bejön egy új szövetség görög nyelven, kiadja a görög szöveget, a görög betűket az viszonylag könnyen meg lehet. És egyébként van egy ilyen, hogy görög-magyar új szövetség, ezt a, milyen neve adta ki, a Biblia társulat adta ki, a Magyar Biblia társulat, az egy evangélikus hátterű könyvkiadó, és itt ez egy millimis történet, ezt neked is adom, görög ABC, és tehát ott ebben a új szövetség görög nyelven az interneten rákattintasz a szóra, alul kiadja a szótári alakot, kiadja az a nyelvtani formulát, kiadja az alapjelentést és kiadja a többi jelentéseket.
És mindig azt mondod a prédikációkban, hogy görögben ezt jelenti, igen. Az eredeti nyelven nem más nyelven is volt. Tehát ott van köztem még egy fordítási különbség, nem?
Most már nem. Hát nem
az arámi volt
az. Az Ószövetség.
Hát mindig az Ószövetség. A görögöt mondod.
Mindig a görögöt, mert az Új Szövetség görögül íródott, és ezt a görögöt fordították le most már magyarra, egy az egyben magyarra. Tehát a jelenlegi
fordítása...
Az új szövetség görögül, tehát na, hát akkor gyorsan, tehát az, amikor megkérdezik, hogy a Biblia milyen nyelven íródott, akkor ezt szoktam mondani annak idején a hallgatóknak, hogy azt kell mondani, hogy három nyelven íródott. Az új szövetség héberül íródott, de vannak benne arám betoldások. Az új szövetség görögül íródott, de vannak benne például arám szavak, azon mondat, hogy éli lama szavaktámi, az arámon van. Vagy az, hogy talita kum, az arámon van. Tehát ez egy kis tán mondunk egy föl. De, tehát az új szövetség, vagy a Bibliának, mint ilyennek három nyelve van. Héber, ami egy holt nyelv, az arám, ami egy élő nyelv volt Jézus korában, az volt Jézus anyanyelve. És a görög, méghozzá a görögnek egy ilyen népies változata, ez úgy nevezik, hogy koiné, tehát ez egy elterjedt változat, körülbelül azt lehet mondani, hogy ez olyasmi az ógörög meg a koiné közötti különbség, mint az angol, az irodalmi angol és mondjuk a birodalmi angol. Tehát egy egyszerűsített nyelvezet, de az is így van nekünk azért a koiné görög. De ez egy népies nyelv, mert erre nagyon sokat fogunk visszatérni, amikor, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember lássa, hogy a nyelvnek milyen a nyelv mennyire szabaddá tesz, vagy mennyire bevéd.
Olyan nagy finomságbeli különbségek vannak mindig.
Persze.
Nekem értelmezésben.
És akkor most ez a Bibliapolisztás, ami görögből lett magyarra, ez már jól csinálja a fordítást?
Jól csinálja, de minden fordítás értelmezés. Tehát, óvatatlanul, éppen ezért nem lehet, hogy mi álljon vagyunk, ugyanúgy fordítsunk egy szöveget. Ennek következtében kell mindig tehát az eredeti szöveghez visszanyúlni, ez nem feltétlenül ti dolgotok, bár akinek van rá ideje meg energiája, érdemes bogarászni, valami érdekes dolgokat lehet találni. De hogy azért kell mindig visszanyúlni az eredeti szövegre, mert például a misén, amit felolvasunk, az erősen az ige hirdetésre van kihegyezve. Tehát arra van kihegyezve, hogy viszonylag egyszerű nyelvtani formulákkal adja a hívek elé az isteni igét. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy melyik szöveg sugalmazott. Tehát melyik szövegre mondhatom azt, hogy ez az Isten igéje. Ha hallgattom zsidó félórát, ilyen vallási félórát a mennyében a rádióban, Kossuthon péntekenként szokott lenni, minden harmadik. Akkor ott például, hogyha a Bibliából idéz a rabbi, azt mindig elmondja héberül. Tehát nézzétek, hogy olyan nincsen, hogy Bibliát idézne héber nélkül. Miért? Mert a zsidó meg van győződve arról, a zsidó vallás, hogy a héber nyelv, tehát az eredeti héber nyelv az Isten igéje, és minden más csak toldásvonás. Tehát ők a sugalmazottságot a nyelvtől teszik függővé.
De ez valahol igaz is,
nem? Nem. A katolikusok azt mondják, hogy az a szöveg sugalmazott és kinyilatkoztatott, amit az egyház nyilvános használatban felolvas. Tehát nem a szöveghez teszi, szövegtől teszi függővé, hanem a közösségtől, ahol az elhangzik, mondván, hogy a Szentlélek ott működik. Tehát nem a betű szerint, mert ugye az a kérdés, hogy betű szerint ti értelmezkedik.
Mit olvasok a betű szerint, ha nincsen hozzá
Szentlélek? Nincsen hozzá Szentlélek egyrészt. Másrészt pedig a fordítás nem akadályozhatja meg, hogy eljusson hozzá Isten igénye.
Csak amikor prédikáltad az én igám édes.
Igen.
Helyett vagy mellett.
A hasznos
azt, hogy hasznos. Igen. Azért az egy örült nagy különbség.
A lényege ugyanaz, hogy valami olyasmi, ami neked jó.
Én az én igám édesből nem fogtam föl.
Igen. Egyébként én is így voltam vele, hogy ezt egy elbassz, amit Jézus miről is beszél, többet adott nekem ez az eredeti jelentés. Jó, csak azért most egy prédik, vagy egy misében, amikor minden egy kicsit emelkedett, akkor az én igám hasznos, ráadásul ez is egy ilyen körülírás, ami a görög nyelvtani szerkezetnek, illetve a görög nyelv, tehát itt etimológiáról van szó. Nem tudom állandóan mondani is, mert ugye az is nagy különbség magyar nyelvben ma már, sajnos, hogy most én hiszek vagy bízok Istenben. Mert ugye az, hogy elhiszed, hogy van Isten, de bízol-e benne? Ugye egy csomó ember elhiszi, hogy van Isten, de nem, körülbelül abszolút nem érdekli. És mennyivel másabb, amikor én azt mondom, hogy mennyivel más az, amikor azt mondom, hogy én bízom benned. És csak az, hogy én hiszek benned, aztán kész. Tehát én azt szoktam mondani, hogy Lejtő Jenővel szólva, hogy nem lehet minden pofóhoz közlekedési rendőt állítani. Tehát nem lehet állandóan mindig mindent lábjegyzetelni, nem lehet mindig mindennel kapcsolatban elmagyarázni. Éppen ezért van az, hogy az egyház azt mondja, hogy az a szöveg, amit felolvasunk, abban megbízhatunk. Tehát amit a misében hall az ember, abban megbízhat úgy, hogy az számára közvetíti Isten akaratát, amit üdvösségemre kinyilatkoztatni akart. Ugyanis ez két dolgot jelent, hogy a hit és az erkölcs dolgát. Tehát ebben tévedhetetlen a Biblia. Nem tévedhetetlen mondjuk a világképben. Vagy nem tévedhetetlen.
Nem lehet többet
sok. Tehát, hogy a fordítás nem akadályozhatja meg, hogy erősen hozzáviselni. De ez nem teszi fölöslegesség, hogy megpróbáljuk lejutni a szöveg eredeti jelentéséhez. De nem tudom, hogy például ahhoz, hogy mondjuk egy szöveget jól adjuk vissza, akkor látjuk egy szónak van 4-5 jelentése, azt a 4-5 jelentést egyszerre tudatosítom, és akkor értem meg, hogy ez körülbelül mit is jelent. De hát amikor felolvasok egy szöveget, akkor nem mondhatom, megállunk, és akkor sorolom a rokon értelmű szavakat. Tehát magyarban is úgy van, hogy nagyon sokszor ugyanazt, egyébként Jézus maga is ezt csinálja, hogy ugyanazt a tanítást elmondja más képben még egyszer. Hogy pontosítsa, hogy miről is akar beszélni. Tehát, hogy olyan, mint a gyöngy, vagy olyan, mint a kincs. És akkor a kettő egyszerre együtt adja ki az egészet. Na, tehát amit én fontosan, tehát hogy a megértésnek a szintjei. Tehát, hogy mit is, tehát a megismerésnek a szintjei, hogy a legtöbb dolgot az ember a hitáltal ismeri meg. Azt mondja nekem apám, hogy ez így van, és akkor én azt megbízom benne, és ezért megteszem. Azt mondja nekem az iskolában a tanítónő, hogy Afrika így néz ki. És annélkül, hogy én ezt megtapasztalnám, annélkül, hogy ennek én utána néznék, vagy hogy tudok én utána nézni. Most már vannak persze módunk, de amikor elé vannak egy gyógyszert, és azt mondják, hogy vegyen be, akkor én a hitáltal ismerem meg annak a gyógyszernek a hatékonyságát, mert megbízom abban, aki adja, hogy ért hozzá, és ezért beveszem. Ha nem bízom benne, akkor nem tapasztalok semmit. Na tehát amikor hitbeli megismerésről van szó, akkor ez hozzájárul, hogy a tapasztalati, meg az értelmi megismeréshez hozzájárul például a hit. Az is egy megismerési forma, a bizalom. És megismerési forma azt szoktam mondani, a szimbólum, mint ilyen. És az új szövetség alapvetően szimbolikus megismerést. Azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtől és ti a szőlővesszők, ez nem egy értelmi megismerésre alapozódik, nem tapasztalatra, mert nem voltam itt szőlővessző. Még csak nem is bizalomról szól, hanem ez egy szimbolikus kép, amikhez az embernek kell a tapasztalata, kell, hogy lásson szőlőt egyáltalán, vagy nem tudom, hogy ezért szoktam mondani, hogy nagyon nehéz az élet kenyeréről beszélni valakinek, aki életében nem evett kenyeret. És ma már sajnos elég nagy sanszunk van arra, hogy olyan gyerekekkel találkozom, hogy életében nem ettek kenyeret, mert csipszemmel nem tudom, micsodán élik az életüket. Most nekik beszélni arról, hogy Krisztus azt mondja magára, hogy ő az élet kenyere, ez lehetősen nehéz. Éppen ezért tehát a Bibliának mindig van egy háttere. És ez a háttér, ez kultúrát jelent, ez történelmet jelent, én ezeket mind szeretném elmondani, tehát hogy ez nem egy lelki, hogy mondjam, gyakorlati. Tehát ez nem egy emelkedet, vagy nem tudom, milyen valami, aki ezt várja, az csalódni fog. Ilyen értelme ez unalmas, mert itt arról lesz szó, hogy mit mondott Polikárp püspök, meg ki volt a Polikárp, meg mikor élt, és miért olyan érdekes, hogy mit mondott. Egyébként baromi érdekes, és éppen ezért gondolom, hogy amivel érdemes nagyon foglalkozni, ez a patrisztikának a kora, mert mindaz, amit ma itt most az egyházban megélünk, az mind a patrisztikában gyökerezik. Oda megy vissza. Mert ott harcolták meg azt a harcot, amit nekünk már nem kell megharcolnunk. Tehát nekünk már nem kell azzal foglalkoznunk, hogy megfogalmazzuk pontosan, hogy az, amit átéltek az apostolok, azt hogyan lehet kifejezni, mert erről van szó. Hogy átéltek valamit emberek, és ezt hogyan lehet olyanokat elmondani, akik nem érték át? Tehát most csúnya párhuzamod azt mondom, hogy hogyan lehet valakinek beszélni a sült kocsáról, aki még nem evett? Sőt, nem is látta, amikor ették. Tehát hogyan tudsz nekik, hogyan lehet azt az élményt elmondani, és azt az élményt szavab önteni? És az ősegyház, illetve a patrisztika kora ezt végezte el, ezt valósította meg, hogy szavakat talált arra nézve, hogy hogyan lehet ezt az élményt elmondani. Az, amit én nagyon érdekesnek tartok, az amikor a Mózes meghirdeti a 10 parancsolatot, ezt már mondtam, azt hiszem, ez pont egy zsidó teológusnál olvastam, mert ez szintén olyan, amire az ember nem figyel föl. Amikor meghirdeti a Mózes a 10 parancsolatot a népnek, és megkérdezi tőlük, hogy elfogadjátok-e, akkor el a nép azt válaszolja, hogy megtartjuk és megfontoljuk. Tehát ez a sorrend, hogy először megtartom, aztán majd megértem. Tehát elkezdek szerinte élni, és majd világossá lesz előttem. És nem fordított a sorrend, hogy először megfontolom, hogy igen vagy nem, aztán ha igen, akkor majd elkezdem csinálni. Nem. Elkezdem élni, és ez van, hogy elkezdem olvasni a Szentírást. Ha nem olvasom az a János evangéliumát, akkor nem fogom megérteni. Mikor olvasom, még nem értem. Olvasom, és minél többet olvasom, minél jobban elmélyül benne, annál világosabb lesz, és természetesen annál több kérdésem lesz. Tehát például ezek a kérdések, hogy hogyan kell azt érteni, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy senkit se szólítsatok atyának, önmagában ez a mondat érthetetlen. Tehát ez önmagában valóban azt kell mondani, innentől kezdődően a nem szent atyának hívjuk, hanem szentestvérnek hívjuk, hanem utalni a pápát. De minél többet olvasod az ember, annál jobban összeáll az a kép, hogy én úgy szoktam mondani, hogy ez egy fontos különbség a protestáns meg a katolikus hit között, vagy biblia felfogás között, hogy a katolikus egyház az nem a biblia mozaikjaiból próbál összerakni egy Isten képet, ahol ez a mondat, meg ez a mondat, meg ez a mondat egyenlő az Isten képpel, hanem fordítva, azzal, hogy közösen imádkozunk, tehát zsolozsmázunk, az, hogy zarándoklunk, az, hogy gyónunk, hogy áldozunk, hogy misére járunk, hogy egyedül imádkozunk, hogy ketten a férjével imádkozunk, hogy a gyerekekkel imádkozunk. Tehát ez összességében kiad egy Isten képet, aminek fényében például fogom látni, hogy hogyan is kell mondjuk a Szentírást használni. Mit kell belőle szó szerint venni, és mit nem lehet szó szerint venni, de mi az, ami nem lehet máshogy venni, csak szó szerint. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, azt nem lehet szimbolikusan venni. De azt, hogy ha megbotránkoztat a kezed, vágd le, ezt meg nem lehet szó szerint venni, mert ebből katasztrófa lenne. Tehát a hitbeli megismerésnek azt hiszem ez a legjobb modellje, hogy megtartjuk és megfontoljuk. És a másik, amit nem tudom, hányadik Zsoltárban van ez benne, én azt tudom, hogy az apostolok zsolozsmájában szoktuk ezt imádkozni, most ügyesen hoznak meg. Ki is tudnám keresni, hogy hányadik Zsoltár, ahol azt imádkozunk az apostolokról, hogy hirdették az ő tetteit, és megértették műveit. Tehát hirdették, és hirdetem, és mondom, és ezzel foglalkozom, és megértik. És nem arról van szó, hogy először megértem, aztán már elkezdek beszélni róla, hanem elkezdem, hirdetem, beszélem, csinálom, és aztán folyamatosan értem meg, és remélhetőleg úgy halok meg, hogy már akkor egy egyértelműségben halok meg. Ugye Pilinszkinek van egy ilyen sora, hogy akinek számára a világ csak tárgyi bizonyíték. És tényleg is, ha valahol tulajdonképpen amikor természettudományon vagy bármivel foglalkozom, mindenikben az a újdonság számomra, hogy hogyan támasztja alá a hitet. Tehát, hogy mi a természettudomány hogyan igazolja a hitet. A kettő külön pályán mozog. De mégis egymást világítják meg. A hit és a tudomány egymást világítja meg, ha a tudományt jól művelik, illetve hogyha a hitet jól fejtik ki. Ha összeütközésbe kerül a hit és a tudomány, akkor valamelyik illetékességet vétett. Tehát valamelyik olyan területet tévedt, ahová nem lehet volna szabad tévednie. Vagy a hit kezdett el természettudományos kérdésekben állást foglalni, hogy már, mint ahogy a Székely mondta, a technikában ilyen állat pedig nincs, de van. Most tehát, ha ezt kétség akar, hogy van vagy nincs, hát itt van. Akkor természetesen azt fogja mondani, hogy a hita nem tudom mit csinál, hogy ez nem igaz. De igaz. Ezért, amikor szokták kérdezni, hogy most az egyház mit mond az UFO-król, akkor mindig ezt szoktam rá válaszolni, kérem szépen. Az egyház az UFO-król nem mond semmit sem. Nem mond semmit sem földön kívüli civilizációról. Arra ugyanis nincs kinyilatkoztatás. Ha van földön kívüli civilizáció, akkor majd meg fogja vizsgálni azt a teológia, hogy vajon nekik szükségük van-e megváltásra, vagy nincs. Ez teológiai kérdés. Az, hogy valami van, vagy nincs, ez természettudományos kérdés. De attól, mert a szomszéd látta, attól még az nincs. Attól van valami, mondjuk egy civilizáció, hogy azzal kommunikálni lehet. Tehát én üzenek valamit, és az értelmes választ ad rá, azért nem véletlen, hogy ezek az új programok, amik mennek a világon felé, azok mindig üzenetet, kódolt üzeneteket visznek. Nem magyar nyelvű, nem tudom micsodát, hanem kódolt nyelvű, matematikai, még stb. Képleteket, olyan üzeneteket, amiket egy értelmes, tehát egy civilizációnak nevezhető, nem tudom micsoda, meg tud fejteni, és arra választ tud küldeni. Ha ilyen kommunikáció csere történik, akkor azt kell mondani, hogy ők vannak. Ameddig ilyen kommunikáció nem történik, addig mindenkinek az a vélekedése, hogy, és nem az, hogy hiszel-e benne, mert hinni az én, mert az Istenben hisz, meg abban, ami kinyilatkoztatott. Hát te szerinted vannak, vagy nincsenek, és ez vélemény. Ez semmit nem jelent, ez csak hang és füst. Tehát ez semmit sem jelent. No tehát, akkor, amikor a hitbeli megismerés és János evangéliumát, ugye csak ezzel a dologgal lehet megközelíteni, hogy elkezdek vele foglalkozni, és hirtelen kinyílik a szöveg. Tehát, amikor én elkezdtem hitoktatni annak idején, akkor egy vak lány, 13-4 éves vak lány, hittanóra, oké, hát ő már mindent tud Istenről. És én emlékszem, harmadikas teológus hallgató voltam, és ültem ott, most mit kell csinálni? Tehát nem elég, hogy vak, nem elég, hogy fogyatékos, bármint testi fogyatékos, nem elég az egész, vagy egy ilyen bevódú nyomorítva, vagy ilyen pincébe a Batthyány téren. Tehát az egész volt ilyen falasztár jellege az a történetnek, 80-as évek első fele, és az egyszer egyházi intézmény, ilyen fogyatékos intézmény, és közli velem, hogy hát ő van mindent tud Istenről. Na most ott mit csinálsz? Tehát, hogy hát akkor, ha mindent tud, akkor most mit mondja neki? És én emlékszem rá ezt a döbbenetet, hogy hát mindent tud Istenről. Hát én akkor kezdtem ebbe beleszabolni, mondjuk iparszerűen ebbe a teológiába, és jöttem rá, hogy hát itt minden mondat mögött, kérdés hátán van. Hát az ember, ha tényleg az Új Szövetségben, pont a János prológussal fogunk majd foglalkozni, nem most, nem a következő, hanem utána következő alkalommal, csak maga János prológus olyan, amivel egy élet lehetne foglalkozni, hogy ez a bevezető, ez a kezdetben volt az ige, és igen volt Isten, és Isten volt az ige. Tehát ez maga, ez a mondat, hogy mit jelent, hogy Isten volt az ige, hogy kezdetben, tehát rengeteg kérdés van ezzel kapcsolatban. De minden esetre, hogy egészen biztosan nem érthetjük meg azt, amit nem szeretünk, és nem érthetjük meg azt, amiben nem bízunk, vagy akiben nem bízunk. Tehát az érvényes emberekre is, és érvényes Bibliára is. Ha nem szeretem, és hogyha nem bízom benne Isten igényében, akkor nem fogom megérteni. Tehát akkor mindig lesznek kérdéseim. Tehát ilyen kis ilyen pikét odaszúrásaim, amikor azt mondom a szomszédnek, hogy nem vagy te véletlenül hülye. Ugye ez nem egy kérdés, hogy igen vagy nem, hanem ez egy állítás, hogy az vagy. Tehát ez hiába hangzik kérdő mondatban, de valójában az egy állítás. És rengeteg ember így kérdez a hittel kapcsolatban, hogy valójában már előre van egy állítása, tulajdonképpen amit kérdez, az azért kérdezi, hogy magát fölmentse. Így nem lehet nyilvánvaló. Tehát lehet ilyet is játszani, de most nem lehet mondom, de lehet ilyet is játszani, de akkor az másnak hívják, tehát akkor úgy készülök kötekedésre. De az én dolgom az, hogy amennyire lehet, bepróbálj benneteket bevezetni az Új Szövetségnek azokban a mélységeibe, amik mondom, sokszor úgy tűnik, mintha hithez semmi köze nem lenne. Tehát amik egyszer tartottam valahol ilyen hittant, ilyen egyetemistáknak, és utána odajött hozzám valaki, ez az egész olyan volt, mintha kitettük volna közétre az Istent, azt minden oldalon körül jártuk volna. De hogy nem volt kommunikáció, hanem az is kommunikáció, hogy megtudom róla, hogy ő kicsoda. Aztán persze, nyilván akkor van értelme ennek, hogyha utána beszélek is vele, de legalább tudja, hogy kivel fogok beszélni. Tehát rengetegszer van olyan, mennem kell valami tárgyalásra, és akkor előtte megpróbál megtudni, kivel fogok beszélni. Hát eleve, hogy gyerek vagy felnőtt, fiú vagy lány, tehát nem mindegy. Tehát az Istenről meg kell tudnunk azt, hogy kicsoda ahhoz, hogy még jobban tudjunk benne bízni. Még a másik ilyen bevezető dolog, amit akartam elmondani, hogy minden evangéliumnak más és más arca van. A Szent Ireneusz, ő Lyonnak volt a püspöke, és Krisztus után 180-ban hal meg. Ugye ez egy nagyon fontos alak, és viszonylag jól ismerjük az életét és az írásait is. Tehát 180. Ez azt jelenti, hogy az utolsó újszövetségi könyv a 100 körül íródik. Tehát 80 évvel utána már meghal ez az Ireneusz, tehát ő még szemtanúkkal találkozik. Apostol tanítványokkal találkozik, akik az apostolok lábánál ültek. És az Ireneusz azt mondja, hogy ahogy a négy jégtáj van, szerintem az valóban is van a bajki könyv, azt hiszem bejöltem, olvasásra. Ezen csak ide nekik, hogy ezek ilyen... De azt mondja, hogy Ireneusz, persze nem fogom találni, nem találod mindent, de valami ilyesmit mond, hogy nem ezt jelöltem meg. Azt mondja, hogy ahogy a négy év tája van a világnak, Úgy van négy oszlop az igazságnak, és ez a négy oszlop, ez a négy evangélium. Tehát 180-ban már, tehát az Krisztus utáni második században már egyértelmű, hogy így van az evangélium van. És ezek közül az egyik János evangélium van. Most ennek a, és hát ugye, ahogyan a Ezekiel prófétánál van ez a kép, hogy az Isten szín előtt négy élőlény szolgál, ugye egy dikarcú, egy sasarcú, egy emberarcú, meg egy oroszlán arcú. Ezt veszi át, ezt a képet a jelenése könyve is, amely megismétli ugyanezt ezt a tanítást, és ennek megfelelően azonosították aztán a négy evangelistát. A négy evangelistát, de ezek persze ilyen erőltetett azonosítások, de az egyértelmű, hogy van egy ószövetségi kép. Az egyháznak ott van a meggyőződés, hogy az új szövetségben az ószövetség beteljesedik. János jelenései megismétlik az ószövetségi képet. Van négy darab evangéliumunk, van négy darab lény, aki ott szolgál Isten szín előtt, hát akkor nyilván ők azok. És akkor így azonosították a négy evangelistát ezzel a négy lényjel, mivel ugye Máté Jézus emberi családfájával kezdi, ezért lett Máté az ember arcú. Mivel Lukács az evangéliumát az áldozattal, az Zakariás áldozatával kezdi, az áldozati állat a bika, így lesz Lukács a bika arcú. Mivel Márk evangélium a pusztában kezdődik Jézus megkísértésével, a puszta állaton pedig az oroszlán, így lett Márk az oroszlán arcú. És mivel János fennel szárnyal, mint a sas, így lett a sas arcú. Erőltetett az orosítás, de hát nem volt, hogy így mondjam, meg volt kötve az egyház keze. Hát hiszen ha ott van a négy lény Isten előtt, és ezeknek ilyen arcuk van, akkor ők azok. És akkor így történik ez az azonosítás. Most ennek megfelelően viszont minden evangélium más és más, ami nem azt jelenti, hogy mást tanít, mert ugye ezt Szent Ágoston mondja, hogy csak egyetlen evangélium van, de ennek az evangéliumnak van négy arca. Tehát egyetlen evangéliumban az evangélium az Jézus Krisztus, illetve az ő tanítása. És ez nyilvánul meg előttünk különböző módokon, különböző szempontok alapján igazodva a híveknek a szükségleteihez. Ugye, hogy miért pont, tehát ezért az is nagyon fontos lesz, hogy meghatározzuk például, hogy János kinek írja az evangéliumát. Mint ahogy a másolyan beszélnek én a katonák előtt, de még hagyjuk a katonákat. Teljesen másra kell prédikálni itt Tordason, mint keresztúra. Tehát nem lehet ugyanúgy. És teljesen másik, mint értem. Meg Bartonban. Tehát én egy vasárnapra, tehát egy prédikációt, az négy helyen mondok el általában. És teljesen más mindenik helyen. Tehát teljesen más jön elő az emberből, nem tudatosan feltétlenül, hanem óvatatlanul az emberrel, hogy a 20 év után azért visszahat a híveknek a közössége. Tehát amikor szembe ülnek velem. Tehát tudva azt, hogy mi ez a falu, kik vannak, és stb. Ez visszahat. És ennek megfelelően annak, hogy például a zsidó keresztényeknek írja az evangéliumát, mint Máté, tehát akkor állandóan zsidó témákat hoz elő. Az egész Máté evangélium nem más, mint egy ószövetség idézett gyűjtemény. Hogy állandóan visszatér ez a fordulat. Mindez azért történt, hogy beteljesedjék, amit Izaiás prófét, stb. Lukács pogányoknak írja az evangéliumát, ezért messze kerüli ezeket a témákat, pogány témákat vesz elő, ott van az irgalmas szabadítános története, vagy a tékozó fiú története, stb. Olyasmi, amit a pogányok is megértenek. Mit ért egy pogány ehhez az egészhez, amikor bogaráztak a zsidók, hogy most meg szabad enni, vagy nem szabad megenni, szabad hozzáérni? Ez nem érdekli. Teljesen más Márk evangéliumának is a közönsége, akinek írja. És, vagy ugye erről lesz szó, hogy a János evangéliuma, azt szintén pogányoknak íródik, de ugye maga az evangélista az zsidó háttérrel rendelkezik. Tehát egy zsidó háttérrel rendelkező, de Kis-Ázsiában íródik, a kis-ázsiai közösségeknek íródik az evangélium. És ez meg is határozza a stílusát, meghatározza a témáját. Ráadásul ugye az sem mindegy, hogy mikor íródik. Melyik ismerte melyiket? Tehát azt ma már pontosan tudjuk, hogy Máté és Lukács ismerte és gyakorlatilag felhasználta Márk evangéliumát. Máté teljes egészében, azt hiszem 4-5 verset leszámítva, Márkot gyakorlatilag szó szerint idézi, majd erről is lesz egyszer szó. Lukács nagy részben felhasználja, János pedig egyáltalán nem foglalkozik velük. Tehát egyáltalán nem foglalkozik Máté, Márk és Lukáccsal, mert hogy az már eddigre készen van, és azt még használják is, hanem olyanokról ír János, amiről a másik három nem ír. Egy teljesen más nézőpontból kezd el beszélni Jézus titkáról, arról a titokról, ami benne föltárult. Tehát a János Evangélium, amit ír Jézus, azt mind azért írja, hogy hogyan válik benne láthatóvá az Istennek a kinyilatkoztatása, hogyan lesz láthatóvá benne a titok. A világosság hogyan világosodik meg, hogyan izzik föl benne a világosság. Na, ennek megfelelően, hogy azt látjuk, hogy a Márk evangélium az a vértanúságra készülő egyházhoz szól. Ugye ez a Márk evangélium a legkorábbi evangélium, azt szoktuk mondani, hogy 70 előtt születik, 60-65-re szokták datálni. Az biztos, hogy még a templom lerombolása előtt születik, azt mondjuk 70-70 rombolják a templomot. Ezt nem tudom, hogy mondtam, hogy gondolják ezt pontosan tudni. Onnan, hogy Máté és Lukács már pontos utalásokat tesz Jeruzsálem konkrét pusztulására. Tehát amikor azt mondja, ha jól viszont Máté, hogy falakat emelnek ellene. Ugye ez a római haditechnika, amelyik csak síkban tudott harcolni. Tehát az azt jelentette, hogy egy falat emel, egy ostromfalat emel a városban ellen, és akkor így síkban tudja átküldeni a légiókat. Ez egy konkrét haditechnikai utalás, hogy falakat emelnek ellene, mert egyébként értelmetlen, nem? Tehát, hogyha az ember nem ismeri a római haditechnikát, akkor mit jelent, hogy falakat emelnek ellene? Viszont ennek ismeretében írja Máté és Lukács, hogy hogyan pusztul el Jeruzsálem. Márk csak arról beszél, hogy kőkövön nem marad benned. Tehát, hogy lerombolják Jeruzsálemet. De mi nem tudja a konkrét módot. Ezért mondják, hogy Márk 70 előtt íródik, Lukács és Máté pedig utáni íródik. Márk a szenvedések is, Márk a keresztről beszél. Márk fele, szövegnek a fele az a passió elbeszélés. Tehát a Jézus szenvedés történetét foglalja össze, vagy írja le. Ez határozza meg, a szenvedő Krisztus határozza meg, és így az a véltanúságra készülő, a szenvedésre készülő egyházhoz szól. Hiszen ez az időszak, amikor elkezdődik a keresztény üldözések kora, üldözik őket a zsidók, ugye ennek példája Pál apostol is, aki maga is ilyen kommandóban vagy desszanban vesz részt. Nem tudom, olvastátok-e a Mésző Miklósnak a Saulusát? Ezt érdekes, hogy elolvasni, hogy amikor a... Tehát mit jelentettek ezek a zsidó kommandók? Tehát elindul a templomból, Jeruzsálemből, főpapi felhatalmazással, hogy begyűjtse, elfogja, megkötözze, és oda vigye Jeruzsálembe, hogy elítélhessék ezeket a keresztényeket. És üldözi őket a római birodalom. Tehát itt kettős üldözés van. Hozzáteszem, hogy ebben az időben, tehát az elején sokkal erősebb a zsidóknak a támadása, mint a római birodalom. A római birodalom viszonylag úgy el van a keresztényekkel, sőt, a zsidó háborúban a keresztények nem is vesznek részt. Tehát ez, a keresztények semlegesek. A zsidók ugye harcolnak mindenféle módon, a keresztények semlegesek ebben a harcban. Tehát a fő ellenség ebben az időszakban a zsinagóga, és nem pedig a Róma. Tehát a zsinagógából jövő támadás. A Máté evangéliuma az pedig az új Jézusról szól, az új Mózesről szól, nem új Jézus, új Mózesről szól, aki új törvényt ad, új imádságot tanít, új szövetséget köt, aki más alapokra helyezi, aki megújítja a régi alapokat, azt, ami az Ószövetségben volt. Tehát végig úgy beszél Jézusról, mint aki az Ószövetség beteljesítője, mint az Ószövetség újjáalkotója, mint az, aki az Ószövetségben adott Isten képnek a tökéletes megnyilatkozása. Tehát ilyen arca, Máté arca az mindenképpen az új Mózeshez kötődik. Ezért például az is érdekes, hogy ha valaki megnézi, akkor a Máténál a hegyi beszéd az hegyen van, Lukásnál meg hangsúlyozottan arról síkvidékről van szó, sok fű van. Tehát még le is írja Lukács a helyszínt, hogy megálltak egy helyen, ahol sok fű volt, ahol az emberek le tudtak telepedni, leültek és beszéltek. Úgyhogy sokkal életszerűbb, mint hogy Jézus fölmegy a helyre, mi meg így hallgatjuk. Tehát hogy ez egy ilyen, ez nem egy életszerű dolog, hogy valaki föl van a hegyen, én meg lettelől fölfelé figyelek, mert hogy a hangom úgyis elszáll. Miért kellett hegyre mennie? Máténik ezt hasonlózni, fölment a hegyre. Azért, mert Mózes is fölment a hegyre. És mit csinált a hegyen Mózes? Megkapta a törvényt, és a népnek adta a törvényt. És mit csinál Jézus a hegyen? Elmondja a hegyi beszédet, a 8 boldogságot és a többi tanításokat. Tehát Mátéknál Jézus az új Mózes. a Lukácsnál az üsztörténet kerül a középpontba, ezzel is kezdi, hogy mindenek utána járt, minden ellenőrzött, és hogyan válik Jeruzsálem, tehát hogyan terjed a hit Jeruzsálemből Rómába. Tehát hogyan, mert ugye a Lukácshoz szorosan hozzátartozik az apostolok cselekedetei is, amit ő írt, és ami az evangéliumnak a folytatása. Mi a kiadásokban elválasztjuk egymástól a két művet, pedig a két mű szorosan összefügg egymással. Az üsztörténetet mutatja be, hogy hogyan válik a hit egyetemessé, hogyan terjed ki a hit a bezárt Jeruzsálemből, a zsidóságba bezárt üdvösség, hogyan terjed ki az egész világra, és lesz mindenki üdvözítőjévé Jézus Krisztus, illetve az, ami Jézusban megjelent, az hogyan szolgálja az egész világ üdvösségét, és nem csak a zsidókét. És itt ehhez jön hozzá János, aki elmérkedni kezd, tehát János evangélium az inkább elmérkedés, tehát Lukács történetet akar írni. Máté az egy doktrinát hirdet meg. Márk egy elbeszélést ad Jézus szenvedéséről, tehát a passió elbeszélés, még így is mondjuk. Ezzel szemben János az elmérkedés. És így is kéne olvasni, tehát hogy az nem olyan tanítás, nem lehet úgy megérteni János evangéliumát, mint hogy a Mátét meg lehet érteni. Ez elmérkedő, ez ízlelgetni kell. Hogy erre volt a középkornak egy jó kifejezése, a szerzetességnél ezt úgy hívják, hogy ruminálás, ez kérődzés. Tehát, hogy az ember elkérőzik, elcsúcsálja, már bocsánat, de visszaböfögi, akkor újra megrágja, aztán megint, és akkor ez, hogy a János evangélium egy elmérkedés, és Krisztus titkát akarja megmutatni. Aztán minden evangéliumnak van kerete érdekes módon, tehát hogy ha megnézzük, ez egy, amiről most beszélek, az a Szentírások egyfajta ilyen strukturalista olvasása. Ugye a magyarul is azt mondjuk, hogy szöveg. És a szöveg mögött az a szó szerepel, hogy szűni, fonni. A textus ugyanezt jelenti, ugye a textília szóval érezzük a hasonlóságot, hogy a szövegnek van egy szövete. És ezen a szöveten serénik át a tanítás, illetve maga az Isten képe. De nem mindegy, hogy ezek a szálak hogyan kapcsolódnak egymáshoz. És az a dolga a Szentírás olvasónak, hogy ezt a szövetet meglássa, ennek a szálait föl tudja kutatni, és megtalálja. És ezt gyakorlatilag azt úgy nevezzük, hogy ez a Biblia kritikának volt a feladata, ami megpróbálta megtalálni a szöveg mögött ezt a jelentést, ezt ami miatt leírták. És ennek egy módszere a strukturalista olvasat, amelyik megpróbálja a szövegnek a keretét, a szerkezetét a maga egyik baromi unalmas módján föltárni. A következő alkalommal hozunk egy táblát, csak ezeket tudom így rajzolgatni is. De most képzeljük egy keretet, hogy milyen kerete van mondjuk a Máté evangéliumnak. A Máté evangélium az 1.23-val azzal kezdődik, hogy Emmanuel, tehát hogy beteljesedjék, amit az írás mondott, hogy velünk az Isten, ez az Emmanuel. És azzal fejezedik be, Jézus azt mondja a Máté evangélium végén, a 28.20-ban, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Mi a kerete? Az a kerete, a veletek vagyok. Az Emmanuel velünk az Isten, Ószövetség, és ennek a beteljesedése, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig, azaz velünk az Isten. Tehát ez az Emmanuel természetesen más az Ószövetségi jelenlét, mint az Új Szövetség, hiszen az Ószövetségben is egy jelenléte fenyegető. Most olyan értelemben olvasom itt az Ószövetséget, döbbenetes dolgokat lehet egyébként benne találni, hogy milyen Isten kép van benne, illetve az Isten képben milyen elemei vannak benne. Az Ószövetség Isten képben van ilyen egy félelmetes, tehát a rettenetre építő istenkép. Mit tudom én, hogy bemenekültem a házba, és neki támaszkodtam a falnak, és ez a megmaradt, mint a kígyó. Írja az Isten tapasztalatról, tehát az Ószövetségben az Isten tapasztalata, a félelem, a rettenet, az ugyanúgy része, mint a gyöngétség, az elernyedés, vagy az elgyöngülés, vagy nem tudom micsoda. Tehát mind a kettő egyformán benne van. Az Új Szövetségben az, hogy íme én veletek vagyok, ebben már semmi fenyegető nincsen. Tehát legalábbis a Máté-féle felfogás szerint. Márknak a kerete, Ugye az evangélium, tehát ezzel is kezdődik, hogy Jézus Krisztusnak, Isten fiának az evangéliuma, tehát Máténak van egy ilyen címe is, amiben az evangélium szó az egy-egyben megjelenik, és azzal fejeződik be, hogy hirdették az evangéliumot, ez a 16-15-ben. Hirdették az evangéliumot. Evangélium a nyitány, evangélium a zárás, ez adja ki a keretet, az evangélium szó. Ugye az evangelion, ez jó hírt jelent. Tehát az Új Szövetség egyébként tele van a jóságnak, a kedvességnek, a gyöngétségnek, a szavaival. Tehát a káris, amit mi kegyelemnek fordítunk, ez is ezt jelenti. Az eukarisztia, az pedig hallozza ezt, mert egymás felé teszi a két pozitív szót. Az eu azt jelenti, hogy jó, a káris, az pedig kedvesség, báj, ajándék, gyöngétség, ilyesmit jelent. Tehát az eukarisztia, amikor egyébként az egész katolicizmus épül, az gyakorlatilag ugye az Isten, az jó gyönyörűsége inkább innen mondani, jó kedvet is lehet mondani egyébként. Ha a bornak a szimbolikáját veszünk, sehogy a másik nem lehet megközelíteni, mint úgy, hogy a kenyér az a testet táplálja, és ahogy az a Zsoltár mondja is bort, hogy borral megvidámítom az ember szívét. Kenyeret adott a földből, és bort, hogy vigadja az ember szív. Tehát, jó kedvenk is lehet, csak nagyon jó kedvel profánul hangzik, de valami jó ajándék, vagy jó gyöngétség. Lukács evangélium a templomban kezdődik, ugye az Zakariás áldozatával, és azzal fejeződik, hogy állandóan a templomban voltak és imádkoztak. Tehát a templom köré csoportosul, ahonnan aztán majd szétspriccel az evangélium az egész világra, Rómába és a többi. Tehát a templom adja a Lukács keretet. János evangéliumnak pedig a keretét a mártírium adja. Most a gimnazistákkal, mondom úgy, hogy tavaly én készítettem őket bérlálásra, Martonba, mi az, hogy mártír? Hát, hogy azt nem tudja. Most egy fizika tanár hölgyel csinálom együtt, azt mondja, hogy nem tudjátok. Előtte a gyűjtani köztőket. Hogy nem tudjátok. Jó vagy rossz? Rossz. Mondjatok rá példát. És akkor kiderült, hogy ő számukra a mártír, az a mártírkodás. Tehát amikor valaki csodásítja magát, hogy magát ezt a szót, mert én azt akartam nekik elmondani, hogy magyarban a mártír szó sajnos az a vértanút jelenti. Tehát csak azonosult a vértanúsággal, holott a mártír szó szerint annyit jelent, hogy tanúságtétel. Tehát ha valaki kiáll olvasni egy misét, az mártír, mert tanúságot tesz, mert felolvassa Isten igényét. Akkor valaki térdet hajt az eukarisztia előtt, az mártír, mert a térdhajtással tanúságot tesz a hitéről. Valami miatt nálunk a mártír az azonosult a vértanúval. De a gyerekek fejében nem az azonosult, hanem a kodikkal. Ez milyen jó az a magyar nyelv, nem? Tehát, hogy van az alázat, ez az alázatos kodik, tehát az egyik az abszolút pozitív, a másik az abszolút negatív szó. Ezzel a kodik képzővel minden gyakorlatilag a szerény, illetve szerénykedik. És mártír és a mártír kodik. Ennek ellenére, tehát a János evangélium azzal kezdődik, hogy tanúságot tesz róla, hogy a prológusban beszél Jánosról, aki tanúságot tesz Jézusról, és így mártír. És azzal fejeződik be, hogy tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Tehát, hogy tanúságtétellel kezdődik, tanúságtétellel záródik, tehát a János evangéliumnak a keretét, ezt a bizonyos struktúráját, ez határozza meg a tanúságtétel, a mártíria. János az igaz mártír, ő az igaz tanúságtevő, mert ő nyugodott a fiú kemény. Ugye erről már egyszer volt szó, ezt már meséltem ezt a csapatnak, ugye ezt, hogy hogyan tudok kemény nyugodni.
Mózes-től indul a dolog, Mózes kebelé.
Nem, Ábrahám kebele. De nem, az is van így a tartalmi, és ez nagyon fontos pont, hanem arról van szó, hogy amikor katonák elég egyszer kiálltam, és akkor arról kellett, hogy ez volt az evangélium, hogy az utolsó vacsorán János Jézus kebelé nyugodott. Ez nem fog összejönni. De akkor már én tudtam, hogy itt egy olyan szó van, hogy keble felől nyugodott, ugyanis a voltról szó, hogy ezek könyökölve ettek, tehát már nem így az asztalon tehénkedtek, hanem feküdtek. ilyen kereleteken feküdtek, és például a
rómaiaknál a
rómaiak, így van, ez egy hellenista szokás volt. Tehát ugye ez a kor, amiről most beszélünk, hiába rómaiak uralkodnak, de ez a hellenista kor. Ami azt jelenti, hogy egy görög gyökerű, latin közvetítéssel, de egy olyan, mint ma a globalizáció ilyennek lehet, egy ókori globalizáció volt ez a hellenizmus, közös nyelvvel, ugye ma az angol, akkor ez a koiné görög volt, és volt egy kulturális ilyen hatása is, ami egyébként az összes zsidó, vallásos zsidó borzongott, hogy micsoda dolog, hogy így esznek, de Jézus is így evett, hogy könyökölve feküdtek a kereveten, ennek következtében valaki Jézus kedve felül van, tehát szembe tud vele fordulni, és valaki meg mögötte van. És így érthető, hogy Péter megkérdezi Jánostól, hogy kérdezz meg tőle, hogy ki az. És akkor nyilván, tehát így Péter fölemelkedett, Jézus itt fekszik, és kérdezz már meg ki az, aki el fogja őt árulni. És így lehet azt is érteni, amikor az a bűnös asszony hogy megállt hátul Jézus lábánál. Na, tehát magyarul miért tud, és mit jön be az Ábrahám keveren, ahogyan a fiú az atya keblén nyugoszik, és ezért tudja őt kinyilatkoztatni, János Jézus keblén nyugszik, ezért tudja őt kinyilatkoztatni. Tehát ez a keblén nyugovás, ez a kinyilatkoztatásnak a forrát, a tanúságtételnek a gyökere. Miért tud tanúságot tenni? Miért tud mártír lenni? Azért, mert a fiú kemény muszik. És mi az ember célja? Eljutni, hogy a zsidó ember számára eljutni Ábrahám kebelére, illetve a keresztény ember pedig, hát aztán az elején így is fogalmaztál, hogy képileg is, hogy Ábrahám kebelére eljut. De a keresztény embernek az a cél, hogy eljusson az atya kebelére, ahogy a János ott nyugodott a fiú kebelén, és ahogy a fiú pedig az atya kebelén volt. Tehát ez a rác kebelén, igen. Na, a másik dolog, hogy ha egy képzeletben két tengelyt, egy függőleges, egy viszintes tengelyt húzunk, akkor azt lehet látni, hogy Máté és Lukács egy ilyen horizontális vonalon mozog. Máté számára Izrael a fontos, hogy hogyan alkotja újjá, hogyan gyűjti össze, illetve a zsinagóga határozza meg Jézus zsinagógában megy, zsinagógában beszél, a zsinagóga fordul ellene. Tehát a Máté szempont az egy erősen zsidó gyökerű, erősen zsidóságra koncentrál, hiszen zsidó keresztényeknek írja. Tehát a Máté témák Izrael és a zsinagóga. Ezzel szemben a tenger másik oldalán Lukács van, aki a templomról beszél, tehát a Jézusnak a templomban való szereplése, a templomban való imádsága, és számára a világ a fontos. Tehát már nem Izrael, hanem a világ, az egész világ. Tehát az, hogy katolikusnak mondjuk magunkat, ez egy óriási vád magunk ellen, feladat mondjuk így, feladat, amit meg kell valósítani, hogy hogyan kell egyetemessé lenni, hogyan kell a nemzet, ugye a Komorúcinak van egy könyv, hogy bezárkózás a nemzeti hagyományba. A zsidóság bezárkózott a saját nemzetiségébe, nemzeti hagyományába. Ennek következtében éppen mostan a Ulickája, nem tudom, ez a Ulickájának a könyveit ismeritek-e, ő most a legmenőbb korosz írónő, most itt Magyarországon is volt valami díjat is kapott, és neki van egy David Stromf, talán ez a cím neve, a tolmács, és erről volt most egy nagy vita a Kossuthon, hogy megszólaltott a rabbi, és a történet az, hogy valaki zsidó létére elmegy vissza a Szentföldre, és ott ő keresztény tanokat kezd el hirdetni. És hát, hogy hogyan tud valaki zsidó létére keresztény lenni, és hát, és ott megszólaltottak egy rabbit, aki elmondta, hogy nem lehet. Tehát hogyha valaki hiány a zsidó származású, ha keresztényként megy oda, akkor nem kapja meg mondjuk ezt az első osztályú állampolgárságot. Hanem csak ilyen másik osztályú állampolgár lehet. Bezárkóztak a nemzeti hagyományban, tehát ez egy nagyon fontos különbség a kereszténységgel, amely megpróbál kitörni a nemzeti hagyományból. Tehát megpróbál kitörni, és nemzetiség fölé, nép fölé emelni a tanítást. Tehát ha megnézzük az Új Szövetségnek, ez egy nagyon fontos momentum, hogy Jézus, amikor azt mondja, hogy ki az én anyám és ki az én testvéreim. Az én anyám és testvéreim azok, akik meghallgatják és megtartják a mennyi egy akaratát, vagy valami ilyesmi. Tehát nem vérségi alapon, nem a testi leszámolás alapján szerveződik az Izrael, és nem testi leszámolás alapján működik az egyház. Ez azért nagyon érdekes, mert az ősegyház még ismerte Jézus rokonait. És érdekes módon nem lett szeretük az egyházban. Tehát nem ment tovább Jézus vérvonal, ahogy így mondja. Tehát senkit azért nem helyezte pozícióba, nem lett belőle püspök, nem lett belőle bentom kicsoda, mert hogy ő Jézusnak a unokatestvére vagy bentom kicsodája. Tehát a Jézusi vérvonal, amit egyébként lehetett volna követni, mert hogy az új szövetségi néven nevezi őket, ez a vérvonal ez lényegtelenné vált, és ez is fontos, hogy miről beszél az egyház, és miről nem beszél. Vagy az új szövetség miről beszél, és miről nem beszél. Tehát a testi leszámozás, mint ilyen, ez egy mellékes szempont is. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát a vízszintes tengely, Máté, zsinagóga és a Izrael, Lukács, a templom és a világ. A függőleges tengely alul ott van Máté, aki az emberre koncentrál, az emberről beszél, az ember Jézusról beszél, és Jézus mindig a mezőn van, tehát az a kóborol, jár, kell, ő a mezőnek az embere. És a függőleges tengely felső részén ott van János, aki Istenről beszél, a Logoszról beszél. Tehát az égről beszél. Tehát ezért mondják, hogy szárnya Jánosért be van véva. A Logosszal nagyon sokat fogunk foglalkozni. Ez amit úgy fordítunk be, hogy ige. De ha az ember megnézi a szó összetételben, hogy a teológia, biológia, kozmológia, akkor a logosz az szemben áll a káosszal, vagy a mítosszal. A logosz az értelmes beszéd. A mítosz az pedig legalábbis kereszti értelmezésben az össze-vissza beszéd. Majd erre is kitérek később. Tehát a logosz az egy jelentéssel bíró, értelmes, rendezett beszéd. Ezzel szemben áll a mítosz, egyébként az egyház továbbítja, vagy az új szövetségben, és János Evangélium tovább viszi a hellenista filozófiát, amelyik ezt az ellentétpárt ismeri, logosz és mítosz. A mítosz az pedig zajban beszél, ugye a görög bölcsönök, Platón, Arisztotelész, stb. Ezek ilyen mítosz kritikákat hajtanak végre, a maguk módján, mindegyik a saját maga módján. Ugye én erre szoktam mondani, hogy a legszebb példa erre a szegény Szokratész, aki azért hal meg ateizmus címén, egyébként a keresztényeket is ateizmus címén ítélik el a rómaiak, mert hogy ateisták, mert nem hisznek a sok Istenben. És Arisztotelésznek azért, vagy a Szokratésznek azért kell meghalni a ateizmus címén, mert tagadja a sok Istent, és azt mondja, hogy nincsen sok Isten, csak egy. És hogyha emlékezünk rá, akkor mielőtt kiissza a méregpoharat, ezelőtt azt mondja a tanítványainak, hogy ne felejtsetek el kakast áldozni Asklepiosznak. És ez egy teljesen mitikus üzenet, hogy a kakas az ébredésnek, az éberségnek az állata, Asklepiosz pedig a gyógyulásnak az istensége volt. És ez a kis mondat, hogy ne felejtsetek el kakast áldozni Asklepiosznak, ez egy ilyen mitikus nyelven megfogalmazott üzenet, egy szimbolikus üzenet, hogy ő a saját halálát ébredésként fogja föl. Tehát, hogy most ébredek fel igazán a halálban, stb. Tehát nem tudta az ókori filozófia, hiába volt mítosz ellenes, nem volt képes teljes mítosz talanítást végrehajtani, mert meg volt kötve, nem voltak fogalmai. Ne felejtsétek el, az egész nyugati típusú tudományt a kereszténység tette lehetővé. Kereszténység nélkül nem lenne mai természettudomány, mert kereszténység volt az, amelyik átvette a Bibliának az időszemléletét, és radikálisan megfogalmazta, hogy egy lineáris időszemlélet van, és nem pedig ciklikus. Nem egymást követő világok vannak, hanem egy összefüggő idő van. És csak ebben az összefüggő időben van értelme egy-egy folyamatot, egy-egy fizikai, vagy nem tudom milyen folyamatot vizsgálni. És a kereszténység dolgozta ki ezeket a fogalmakat, amikkel lehetővé tette a mai értelmevet tudománynak a működését. Na tehát, János evangéliuma a logoszról, Istenről, az égről beszél, és oda koncentrál, míg Márk evangéliuma a mezőnek és az embernek a világát próbálja bemutatni. Aztán nézzük meg, hogy milyen Krisztus portrékat adnak az evangéliumok. Ugye mindegyik más-más módon fogalmazza meg Jézus kilétét. Szintén ugye azt látjuk, hogy Máté számára Jézus rabbi, ő a mester, ő a rabbóni. Ugye itt kell megjegyeznem azt, hogy az új szövetség rengeteg Krisztus képet használ. Beszél Jézusról, mint orvosról, mint Angelosról, az atya küldöttéről, beszél rabbiról, és ezekről azt mondja az ősegyház, hogy ezek elégtelenek arra, hogy Jézus kinétét leírják. Valóban Jézus rabbi, de ő nem egy rabbi, hanem ő a rabbi, de az is kevés, mert ő nem csak tanító, de az is. Valóban ő orvos, de ő nem egy doktor, hanem ő az orvos, és mivel ez önmagában véve nem eléggé látható, ezért nem ezekkel a szavakkal írjuk ki valahol Jézus kinétét. Tehát valóban Jézus orvos, gyógyít. Jézus valóban tanít. Vagy Jézus valóban küldött, az atya küldötte. De mivel ezeket a szavakat meg volt a háttere, ezért nem ezeket a szavakat használjuk ma Jézusra, hanem azt, hogy ő az emberfia, ő az istenfia, stb. Tehát más szavakat használjuk. Ez vannak képek, vagy vannak szavak, amik elégségesen fejezik ki Jézus személyi méltóságát és kilétét, és vannak szavak, amik elégtelenek ennek a leírásnak. Például az, hogy Jézus a rabbi, ez kevés. Majd még egy csomó zsidó ezzel kiegyezne. Tehát egy csomó zsidó ma azt mondja, hogy igen, Jézus volt a rabbi, és el is fogadják, mint rabbit. Sőt, ma már büszkék rá. De ilyenkor aztán pont a keresztény mondják azt, hogy nem igaz, ez kevés. Jézus nem egy rabbi. Ennek ellenére azt kell látni, hogy Máté, Jézus a rabbi, tehát a tanítói voltát hangsúlyozza ki. Jézus, Lukás pedig az apostolságot, a prófétasságot, a küldött mi voltát hangsúlyozza Jézusnak, hogy ő az atya küldötte. Tehát rabbi az egyik oldalon, és az mondjuk így az angelos, az a szónak ebben az értelmében az angelos, az a küldött a másik oldalon, Lukásnál. Bár számára Jézus a szenvedő szolga, ő az emberi áhve, ugye ezt én többször hangsúlyoztam már itt a templomban is, főleg a nagy héten, vagy a nagybőjben, hogy Izaiás prófétánál van az a bizonyos négy ének, ilyen titokzatos alakról, ez az úr szenvedő szolgájáról, ő az emberi áhve, aki a szenvedésével sokak megigazoltak, kártesz, stb. És nem lehet nem észrevenni, hogy a Márk evangélium, amelyik először fogalmazza meg, vagy írja le Jézus passióját, az nagy mértékben függ ettől az izaiási szövegtől. Tehát az a döbbenet volt ott Márkban, hogy mindaz a Jézussal történt, az, ami megjövendőlt Izaiás próféta. És ezért tartalmi, vagy szó szerint idézeteket vesz át ebből a négy énekből. Tehát Márk Krisztus arca, az a szenvedő szolgának az arca. És ezzel szemben János evangéliumának a Krisztus arca, az Istennek az arca. Tehát én és az Atya egy vagyunk. Aki engem lát, látja az Atyát is. Tehát Márk a szenvedő szolga, tehát hogyha megint ilyen tengelybe vesszük, akkor a függőkes tengely, az alsó szárán, a megvert, a megölt, a megtört, a Márk evangéliumnak az első változatában nincs is ott a föltámadásnak a leírás. Azt később egészítették ki Máté és Lukács alapján, mert nagyon sokat fogunk beszélni. Tehát valaki hazamegy és előveszi Márk evangéliumát, akkor azt látja, hogy két befejezése van. Mert ugyanis már akkor íródott, amikor a Jézus föltámadásáról való beszéd, az egyére mindenki tudta. Tehát akkor még nem kellett erről külön beszélni. De arról igenis beszélni kellett, hogy hogyan halt meg. A föltámadottal sokan találkoztak. Hát ezért mindenki erről beszélt, hogy Jézus föltámadt. Azt nem kellett külön meg leírni. De azt le kellett írni, hogy ki volt az, aki föltámadt. Meg hogyan halt meg az, aki föltámadt. Tehát a már evangélium befejeződik ott, hogy Jézus csak annyira föltámadt. De a föltámadás utáni jelenésekről, meg megnyilatkozásokról, bizonyságtételekről nem ír már már, ezt később kiegészítik. Tehát számára Jézus a szenvedő szolga, az emberi áhve. Ezzel áll szemben János evangélium, amely számára viszont Jézus az Isten fia. Tehát amit szoktam vasárnapként mondani, hogy hol az ember egy történetben, vagy egy szakaszban, hol Jézus embersége, hol meg az istensége inkább a dominás, Márknál mindig az emberség az, ami domináns elsősorban, mert az istenség ekkor nyilvánban azt nem vitatta senki, azon nem kell külön beszélni, ez természetes volt. De mire János elkezd leírni az evangéliumát, addigra megjelenik egy csomó nézet már, akikkel neki vitatkoznia kell. Tehát ezek hogy így mondja, minden evangélium egyfajta polémia is. Én azt szoktam mondani, hogy minden tanítót reprodukálni lehet a saját tanításából. Tehát, hogy mi tanít, akkor meg lehet tudni, hogy ő benne mi játszódik le. Mert nyilván mindig arról, tehát azért mindjárt móvickát vagyunk valahol, hogy mindig ugyanazon beszélünk. Mindig mindenre ugyanazot eszünkbe. És ez érvényes Jánosra is, hogy állandóan tudta, hogy mi van a levegőben, mivel kell vitatkozni. És az egész evangélium az nem csak az a lényeges benne, hogy mit ír le, hanem az, hogy miről nem beszél. Például nem beszél Jézus megkísértéséről. Azért nem beszél Jézus megkísértéséről, de ebben az időben már ott voltak azok a nézetek, amiket úgy lehet nevezni, hogy zsidózók, akik Jézus megpróbálták belegyelőzölni, abból, hogy ő csak egy rabbi. Tehát minden emberi elemet neki az istenségét kellett hangsúlyozni. Tehát ezért ez egy pulzáló dolog, egy ilyen hullám vonal ez az egész, hogy hol az kerül előtérbe, hogy Jézus Isten, és akkor állandóan az emberségéről kell beszélnünk, mert mindenki el van szállva. Hol meg az kerül előtérbe, hogy ő csak ember, és akkor meg állandóan az istenségéről kell beszélnünk. És ez koronként változik. És lehet, hogy mivel annyira föl vagyunk gyorsulva, lehet, hogy mi életünkben még lesz ilyen látás, hogy most éppen miről kell beszélni. Tehát a jánosi portré egyértelműen Jézus istenségét hangsúlyozott, tehát számára Jézus az Isten fia. Na, befejezésként még egy dolgot, hogy minden ószövetségi könyvnek van egy, vagy minden ószövetségi könyvnek, vagy evangéliumnak van egy ószövetségi párhuzama, mondhatnánk úgy, hogy védőszentje. Hogyha valaki elmegy egy francia gótikus katedrálisba, akkor nagyon gyakran lehet látni azt, ez főleg Franciaországban ismerem ezeket az ábrázolásokat, de lehet, hogy van spanyol meg angol területen is, hogy az ószövetségi prófétának a nyakában áll valami új szövetségi alak. Tehát gyakorlatilag rajta áll, mint a Góliát megint a Dávid. Tehát, hogy az ószövetség hordozza az új szövetséget. És nézzük meg gyorsan, hogyan is van ez a Mátéra ki az ószövetségi védőszentje vagy párhuzama, és az első krónikák könyve, Máté az új Izraelről beszél, és a krónikák első könyve arról beszél, hogy hogyan újul meg Izrael, ugye a visszatérés a fogságból, hogyan épül újra Izrael, a krónikák első könyve is, és Máté evangélium is nemzetségtáblákkal kezdődik. Ugye ezeket valamilyen szoktuk unni, ezeket a nemzetségtáblákat, amikor ez jön az evangéliumban, hogy kinek a fia volt, meg annak a fia volt, nem tudom mi. Holott ez egy nagyon fontos, szimbolikus tanítást. Máté ott egy nagyon komoly teológiai tanítást hoz, a számok nyelvén, tehát a nevek nyelvén elmondja azt, hogy Jézus Dávid fia. Tehát egy kifejezett teoretikus tanítást ad a nemzetségtábla által. Sőt, azt szoktam mondani, hogy abban a nemzetségtáblában ott van három darab nő, és mind a három bűnös nő. És ezzel is egy nagyon fontos tanítás, hogy Jézus története nem steril történet. Tehát az Isten története, az üdvösség története, az nem egy steril történelem, ahol aztán semmi érinthetetlen dolog nincsen. Igenis, masszívan ott van Jézus sorsát, a bűn beárnyékolja, de ugyanakkor hordozza, ugyanakkor valamiképpen szolgálja is. Tehát az a három bűnös nőnek, nézzétek meg, ha kikeresi valaki a ószövetségből a három nőnek a történetét, akkor azt látjuk, hogy ott kemény a prostituáltatról van szó. Tehát akikkel egyáltalán az ember nem dicsekedne, hogy a felmerői között van. De mindenképpen Máté és az első krónikák könyvét, ez az új Izrael motívum kapcsolja össze, az egyik az ószövetségi szinten, hogyan formálódik újjá a nép a fogság után, Máté pedig arról, hogy hogyan köt új szövetséget Isten az ő népével. Márk, aki ugye ebben a szenvedő szolgáról beszél, az ő párhuzama, az ószövetségi párhuzama, vagy a védőszentje, az pedig a Deuteró Izaiás, az, amiről beszéltem. Azért hívjuk Deuteró Izaiásnak, mert Izaiás prófétán könyvén belül meg tudunk határozni legalább három szerzőt és egy negyediket, aki összeszerkesztette őket. Erről a következő alkalommal fogunk beszélni a szerzőség kérdéséről. Tehát azt nem úgy kell elképzelni, remélhetően ezt mindenki tudja, hogy a Biblia az alá lebegett a mennyé. Ugye ott ült a galamba. A vállán az turbékolta, mert az önben írta. Tehát a Biblia létrejötte, az egy nagyon hosszú folyamat eredménye. Azt tudjuk, hogy Krisztus előtti 4. században Izaiás próféta könyve kész volt. De az könyvön belül meg tudunk állapítani különböző szerzőket, vagy ez ugye a szerkesztés történet, a kutatás, a biblia kritikának a része, és el tud különíteni stílus alapján, nyelvezet alapján benne három szerzőt, és egy negyedéken, aki összeszerkesztette. És így beszélünk Izaiásról, Deutero, tehát második Izaiásról, illetve Trító, azaz harmad Izaiásról. És az Ebediáta dalokat ezt a bizonyos Deutero Izaiás írta, és ez a négy ének az, ami Márk evangéliumnak a párhuzamát, vagy mondjuk így a hordozóját jelenti. Lukács a második Makkabeus könyvben áll párhuzamban, hiszen a második Makkabeus könyv ugyanúgy ajánlással kezdődik, mint a Lukács evangéliumban, be is jelöltem ezt, hogy felolvasom. Tehát szerintem a második Makkabeus könyvben nem annyira szokta olvasni senki sem, pedig nagyon jó. Ugye azt írja az elején, hogy azt, amit öt könyvben írt meg a kirenei jázon, mi egy könyvben igyekeztük összevonni, tekintbe vettük ugyanis a könyvek nagy számát és azokat a nehézségeket, amelyen a dolgok bűsége folytán meg kell küzdeni annak, aki bele akar kezdeni a történetek elbeszélésébe. Ezért azon igyekeztünk, hogy az olvasni akarók lelki gyönyörűségből szolgáljon könyvünk, tudni vágyunk pedig minél könnyebben vissék azt emlékezetünkbe, egy szóval az olvasók mindegyik a hasznot merítsen belőle, etc. etc. Azaz van egy olyan ajánlás, amivel indokolja a könyv létrejöttét, ugyanúgy, mint Lukács evangéliumnak az elején is van egy ilyen indoklás, egy ilyen ajánlás. És és ugyanúgy templom körül forog Lukács evangéliuma, mint ahogyan a második Makkabeus könyv is, a templom megtisztítása, illetve a templom helyreállítása, tisztaságának a helyreállítását jelenti. Na és itt jutunk el Jánoshoz, ami a legérdekesebb számunkra. János pedig a Teremtés könyvére rímel rá. Azzal kezdődik a Teremtés könyve, a Biblia azzal kezdődik, hogy börösít. Szívelő azt jelenti, hogy kezdetben. János evangélium azzal kezdődik, hogy enarché, ami azt jelenti, hogy kezdetben. A Biblia kezdődik a fizikai világ létrejöttével, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és az új szövetség utolsó, vagy a négy evangélium utolsó evangéliuma pedig azzal kezdődik, hogy kezdetben volt az ige, és az ige volt Isten, és Isten volt az ige. Ez a két kezdet egybeesik. Tehát ez a börösít, meg a enarché, logosz, ez a kettő egybeesik. Tehát a János evangéliumnak a szellemi hátterét, hogy ilyenért épegyen, vagy így mondjam, a Teremtés könyve adja, a Teremtés könyve írja le a világ létrejöttét, illetve a világ jelen állapotának a létrejöttét, amihez hozzátartozik nem csak a bűn, hanem a szövetségkötés Ábrahámmal is. És ez a kezdet esik egybe az új kezdettel, az abszolút kezdettel, az igével. Aki helyreállítja az Isten ismeretet, az helyreállítja az Isten kapcsolat lehetőségét, ami elveszett az emberek számára. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy mindegyik evangéliumnak megvan a maga arculata. Mindegyik evangéliumnak megvan a maga stílusa, és azt kell látni mögötte, hogy ezek nem egymást játsszák ki, ezek nem egymás ellen vannak, hanem a különböző szükségletekben. Tehát, hogyha megtámadnak innen, akkor itt kell védekezni. Tehát, ha innen nyomnak, akkor dőlök ellene, nem? Hogyha a másik oldalon, akkor abba az irányba dőlök. Amikor Jézus istenségét kezdték kétségbe vonni, akkor János Jézus istenségére helyezi a hangsúlyt. Amikor Jézus emberségét kellett bemutatni, akkor ott van Márk evangélium, aki Jézus emberségét mutatja be. Akkor, amikor már, és ez lesz lándó, most az első egy-két alkalommal ez lesz lándó visszatérő dolog, Keresztelő Jánosnak az alakja. A szinoptikusok számára, beszélünk, tehát Máté, Márk és Lukács számára, az a nagyon fontos, hogy Keresztelő János tanúságot tesz Jézusról. De mivel Jézus idejére, vagy a János idejére, a keresztelős féle mozgalom, tehát a Keresztelő János féle mozgalom, az riválisa volt az egyháznak, ezért ő nem fog arról beszélni, hogy a János tanúságot tesz Jézusról, egyáltalán hallgat Keresztelő Jánosról. Annak fél Tehát azt mondja is le van írva, hát eddig de már készen a három evangélium, azt használják is. És szeretném mondani, hogy az első két századból, tehát a, nem az első két, a második és harmadik századból, ha jól tudom, 23 vagy 24 papírus darabunk maradt meg, ebből 11 a János evangéliumát tartalmazza. A legtöbb kommentár a János evangéliumhoz született. És nem véletlen az, hogy János evangélium azzal fejeződik be, hogy mindent le akarnánk írni, amit Jézus tett és tanított, akkor az egész világ nem lenne képes befogadni a könyveket, amiket írni kellene, mondja János. És azóta is a legtöbb könyv, mind a mai napig, még ma is, ebben a tematikában születik. Tehát a Biblia, Jézus személye, kiléte, és ehhez kapcsolódóan születik a legtöbb könyv, tehát a legtöbb publikáció, illetve írás, mert hogy valóban ez a legnagyobb kérdés, hogy ha Isten szólt az emberhez, akkor azt meg kellene hallani. És ennek ugye az a feltétel, hogy megértjük-e, amit szólt hozzám, hiszen azért 2000 évvel tőlünk távol álló szöveg. Egy 2000 év választ el bennünket tőle, majdnem 2000 év. És ezt látjuk a saját életünkben, tehát én a Gártam gimnazistákból, hogy illetve még annak idején hallgatóknál, tehát láttam, hogy évről évre hogyan változott az a távolodta tőlem ezek a diákok. Tehát hogyan távolodunk tőlük is. Ha ez így van a mi életünkben, akkor képzeljük egy 2000 évvel ezelőtti szöveggel kapcsolatban. Ezért kell nekünk minden erőnkkel megfeszítve azt a történelmi kort, azt a kultúrát, azt a gondolkodást, a filozófiát, stb. Megérteni, ami hátterét adja ennek az új szövetségi íramnak. Csak a következő alkalommal meg a szerkesztés, tehát a szerző személyéről lesz szó, meg magáról az evangéliumnak a szerkezetéről. Tehát, hogy csak azért, hogy valaki utána akar olvasni, vagy neki, és hát mondom, itt lesz a kalap, kérdéseket bele lehet tenni. Tessék, hát most is ott nincsen, de van. Vagy csak fáradtan is van.
Nem, legközelebb
minden jönni előbb emelzi a szépen. Hát csózz meg! Én nekem elegem van.
Itt
van. Na, kérdés van.
Nem, az én derekom fázik. Én már határozhoz
kérdezik. Kérdés van.
Hát a János Evangélium az korban, mikor dátum szerint durván mikor lett
kérdés? 100 körül.
100 körül. Többiek 65, először 3, 65 és 70 között?
Nem, 65 és 75.
Azért szinoptikusok, mert gyakorlatilag 3 egy időben durván.
Nem, együtt látó. Mert ugyanabban a szempontból dolgozzák fel Jézus életét, nagyjából ugyanabban a stílusban, és egymást használják fel. És Jánosnak egy teljesen más nézőpontja van, tehát ahogy a Máté, Márk és Lukács egy lineáris történetet ad elő, amelyik elkezdődik Jézus születésével, vagy mondjuk megkísértésével, és végződik Jézus megmenetelével, János teljesen más nézőpontból. Tehát ő fölülről csak nem, mint a sas.
Azért sas. Pesten Albertban templom volt, ki van rakva a képek, a sas, meg ezek a evangélium mellett, és állandóan régóta is tudott mindig egy biblia nyitva, és fölötte
ezek a két csillók. Hát most már három is van, csak mondjuk nem egy ilyen díszített bibliát akarom, mindenki a fejében legyenek a képek, nem a könyvében. Tehát ez a 100 körül az azt jelenti, hogy nem tudjuk ezt pontosan meghatározni, 100 körülre teszik, ez lehet, hogy tudom én, 98 és 102, ezeket pontosan nyilván sose tudjuk meghatározni. A Márkánál annyit tudunk, hogy 70 előtt, tehát akkor mondjuk 65. Máté és Lukács pedig 70 után, ezért szoktam mondani, hogy Máté olyan 75, a Lukácsot azt mondjuk olyan 78-80 körülre teszik. Ami azért érdekes, mert Pál apostol halála az 67, azt biztosan tudjuk. Tehát 67-ben véletlenül halált hal. Az legelső új szövetség írat, az Pál apostol levél, az a felső tesszaloniki levél. Az kb. 55-re teszik. Nem, 51-52, bocsánat, 51-52. Tehát a legelső új szövetség írat, 51-52, Jézus megnövenetele, az pedig körülbelül olyan 30 körül van. Tehát 20 év után már készen az első új szövetség írat, és ha valaki végigolvassa otthon az első tesszaloniki levelet, akkor azt látja, hogy egy nagyon kiérlelt, egy nagyon tiszta tanítás van már benne. Tehát itt szó sincsen arról, hogy itt évszázadok keresztül itt kulminált, hogy mit is fog tanítani az egyházban. Járlom, megy ez a duma, hogy a papok megkamisították a Bibliát, megcsinálták, azt csinálták. Tehát is, hát az első új szövetség írat már készen 51-52. Első Tesszalonikai levél. Na? Más?
Most van egy zsenyi, van.
Hát akkor
még szóval van.
Jó. Na, ha valakinek ebből valami könyv kell, hogy szívesen elviszi, akkor oda, a bármelyiket adom szívesen. Na, akkor fényes napot énekeljük el. Csak egy szöveg, abban van, nem?
Igen.
Ebben van a fényes nap.
A legjobb.
A fényes nap, én már elnyugodok, a hőszíve sötéten maradott. Napai fény éjjelre változott, fáradtak nap, nyugodalmat hozott. Minden élő megy nyugodalra, az Istentől elrendelt álomra. De én mintha mennék gyászos koporsomba, vessünk számot, hát édes Istenem, úgy lelkemet ne kelljen féltenem, úgy lehessen márkabban szólanod. Mi jönnek el előtted állandom, színed előtt minden nap esem, nem előttél hagyádnál holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra.
Nyugodtan most tiszteltet is a jól át, ugye, mint adja be nekünk a mindenható és gondviselő Isten.